Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Leányfalun található Szent Gellért lelki gyakorlatos házat 1983. július 31-én Szent Ignác emléknapján szentelte föl József Höfner bíboros kölni érsek. A létesítmény különböző egységei 1981 és 2003 között több ütemben épültek meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonában lévő és a megnyitása óta folyamatosan működő ingatlan együttes rászolgált a külső-belső megújulásra. A projekt lebonyolításában és megvalósításában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem üzemeltetési osztálya is közreműködött. Az anyagi forrást pedig a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT biztosította, közel 220 millió forintos támogatás keretében. Az újjáalakítás fontos tervezési szempontja volt, hogy az épület felújítása költséghatékony legyen, megfeleljen a településképi és egyéb hatályos előírásoknak, valamint hogy a felújítások ütemezhetőek legyenek, hiszen a munkálatokat csak a rendelkezésre álló költségkereteket figyelembe véve lehet megvalósítani. A projekt célja volt, hogy a főépületet energetikailag korszerűsítsék, ami nagyrészt meg is történt, de a munkálatoknak ezzel még nincs vége, hiszen a főépület mellett a diákszálló és a többi építmény is megújulásra vár, valamint napelempark létesítése is a kitűzött célok között szerepel. Négy fiatal csatlakozott a domonkos közösséghez, megkezdve a jelölt idő bentlakásos szakaszát a Soproni Rendházban. Ez az időszak, amikor a hivatás már nem csak gondolat, szép terv, hanem hétköznapok, közös ritmus, feladatok, ima és sok más dolog, ami hirtelen nagyon valóságossá teszi a döntést. Szerepel a Magyar Domonkos Rendtartomány honlapján, január 28-án közzétett rövid beszámolójában. A beköltözés és a jelöltek megáldásának ünnepi pillanata az esti ima óra után érkezett el. Kostecki Andrzej vikárius köszöntötte a fiatalokat, majd megáldotta a domonkos kereszteket. Az áldás és a köszöntés egyszerre volt egyszerű és súlyos, annak a jele, hogy a jelöltek nem vendégek csupán, hanem rálépnek arra az útra, amelynek a közösség is részese lesz. Az előjáró azt kívánta, hogy a jelöltek a közösségi életben otthonra találjanak, és a rendházban ne csak falakat, hanem testvéri teret és biztos kapaszkodókat találjanak meg. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Egyesült Királyságban tett munkalátogatásán a Durhami katedrálisban megtekintette a Magna Carta egyik korabeli hiteles másolatát. A látogatásról az államfő a közösségi oldalán számolt be. Sulyog Tamás a fényképekhez azt írta, a Durhami katedrális őrzi a 13. századi Magna Carta egyik korabeli hiteles másolatát. Az első föld nélküli János angol uralkodó által kiadott Magna Carta csupán 7 évvel előzi meg, a második András árpádházi királyunk által 1222-ben szentesített aranybullát. Az államfő kiemelte, a 13. század elejének szellemi és politikai levegőjében fogant két okirat meghatározó hivatkozási ponttá vált mindkét ország későbbi politikai mozgalmai és alkotmányos identitása számára. Inkasszózta a Magyar Államkincstár a fővárosi önkormányzat számláját, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton közösségi oldalán azt írta, a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesíteni a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, ezt azonban elmulasztotta. A miniszter az elvonás mértékét nem említette. Pénzügyi fekete listára helyezte Oroszországot az Európai Unió, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára, és korlátozza az ukrajnai háború finanszírozását, jelentette be az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az Abu Dhabiban zajló tárgyalásokon az orosz oldalon kizárólag katonai küldöttek vesznek részt, akiknek nincs mandátumuk érdemi megállapodásra. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen. Legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű, de néhol az Észak-Dunántúlon napközben előfordulhat havas eső, a dunántúli középhegységben kisebb havazás is. A késő délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon és a középső területeken egyre délebbre is havas esőbe vált a csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. And I
hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us.
Barangolás. Bársony István. Ketten odakint. Cigányék kifelé igyekeztek a néma erdőségből. Cigányék a fekete varjak. Seregestől kószálnak, kóborolnak, s gubbaszkodva dideregve járnak, kelnek, állnak, ülnek. Még a repülésük is csupa összezsugorodás, kivált, amikor nagy hó van, s az erdőfáira széles, fehér szallagdíszként rakódik le a tél ékessége. Cigányék, mondom, elvonultak. Nekik a néma rideg erdő nem állandó hazájuk. Nekik télen át tanya és falu végkel, ahol a hulladékon élősködnek. Ott megülnek az útszéli zúzmarásfákon, s lesik, mi kerül a szemétdombra. Fölborzolt tollal, szemlélődve lopják a napot, és szemtelenül tolakodnak az udvarokra. Koldulni és lopni. Ez a jelszó. Nélkülük még nagyobb lett a magány az erdőben. A százados fák mély álomba merülve várták vissza a tavaszt, amely most a föld túlsó oldalán kacérkodik valahol a lepkeszárnyú orhideákkal. Susogó beszédjük, amivel a lombok idejében telebúgják a hallgatódzó fület, végképpen elnémult. Annyi volt mindennesz, hogy néha lehullott egy-egy maroknyi hó a magas ágakról, s olyankor halk, siket zörrenés támadt egy pillanatra. De azt is nehéz volt kitalálni, hogy melyik irányból jött. Egy szürke alak jelent meg az erdő szélén, s óvatos, ravasz pofáját előre nyújtva nézett széjjel a havastájon. Egy vén farkas volt az, bősz és kegyetlen természetű. Vastag nyaka nem közönséges erőt sejtetett. Bundája szinte fölborzolódott a válla körül, s attól még egyszer olyan szélesnek látszott az eleje. Szeme zöldes fényben pislogott. Első lábát nekifeszítette a havas földnek. Lapos, hosszú fejét kissé lehajtotta, előre nyújtotta, úgy figyelt. Kibámult a ködös síkságra, amelyen mindössze néhány hólepte cserbokor fagyoskodott. Kár! Harsant meg fölötte percben szomorúan. A cigány nép vén klarinétosa elkésett volt, s most a társait kereste. A ködben alacsonyan repült, s amint nagyfogút a vén farkast meglátta, újra förmett egyet. Kár! Nagyfogú utána nézett egy darabig. Milyen utálatos soványság, gondolta magában. Könnyű neked ott fent, tette hozzá aztán irigykedve. Megint itt volt a tökéletes magány. Az erdő hallgatott, mint a sír. A levegő tele volt gyönge köddel. Jó vadász idő ez a farkasoknak. Nagyfogú kíjjebb jött, s egy alacsony cserbokor mögött megállott. Most látszott csak, milyen nyomorúságos a hátulja az elejéhez képest. Úgy tetszett, mintha húzná a bal combját. Azt meglőtték valaha. Nincs másképpen. Messze a síkságon, amennyire a ködben el lehetett látni, egy kerülő viskó látszott. A vén ordas nagy figyelemmel bámult arrafelé. A viskó kéménye füstölt. Kékesen, vékonyan szállt fel belőle a gyérfüst, s aztán nehézkes lassúsággal terpeszkedett, oszlatozott, mindenképpen lekívánkozott a havas földre. A viskó mögött napraforgószárral kerített kopár belsőség volt. Kert lehetett az nyáron. Még most is ott van a madár ijesztő a közelében. Keresztbe kötött két rúd, az egyik féloldalt a földbe szúrva. A váz meretten kitárt két karjáról rongyok csüngnek le, s a leszúrt rúd tetején szalmacsóva van, azon meg karimátlan kalap. Mi az Isten csodája lehet az? Tűnődik nagyfogú. Ilyet nem sokat látott még. Amikor a madár ijesztőnek évadja van, akkor ő még nem nagyon keresi a síkot. Az ő erdei hazájában pedig nem akad ilyesmi. A rém mozdulatlansága mégiscsak megnyugtatja. Arrább tekint, és egyszerre fölcsillan a szeme. A sövény mellett észrevett valamit. Egy bús lény ácsorogott, s bölcs nyugalommal fázik. Hosszú filét szinte a nyakára fekteti, úgy mélázik. Csinos az, a kerülő szamara. Ilyenkor nincs dolga, s mit tehet okosabbat, rendes szórakozásába mélyed. Várja a világ végét. Mit merezted úgy a szemedet, bátya? Szólalt meg most egy tartózkodó hang nagyfogú mögött. A farkas Ajax úgy fordult hátra, mintha belelőttek volna. Az első neszre szörnyen megijedt, kitört belőle az öröklött titkos gyávasága. De azután vakindulat vett erőt rajta, amikor látta, hogy nincsen baj. Vagy 20-30 lépésnyire mögötte állott Kancsal, a fiatal farkas Dalia, akinek jövendőmondó, a százesztendős holló még a születésekor megjósolt, hogy vezér lesz egykoron a farkasok között. Nagyfogút szörnyen bántotta, hogy így oda tudott valaki lopakodni hozzá, anélkül, hogy észrevette volna. Rámordult Kancsalra. Mit szemtelenkedel, pimaszkölyök? Már megint utánam jársz? Hol az a híres önállóság, ami ahhoz kell, hogy valaha vezérek lehessünk? Tudott az öreg a jóslatról, s csak még jobban gyűlölte ezt a két esztendős kölyköt, aki az ő helyét foglalja el egykor. Ne neheztelj, bátya, engesztelte Kancsal az öreget. Illik, hogy közel legyünk ahhoz, aki mester. Beláthatod, hogy mint utódodnak tanulnom kell tőled, aki köztünk a legnagyobb gazember vagy. Nagyfogú eleinte csillapodva hallgatta a hízelgő szavakat, de erre a csattanós gorombaságra megrázta a fülét, mintha darázs zúgott volna a feje körül. Dühösítette a komázó hang. Várj, Big Fitz, mondta magában, ezt mi hamarabb megkeserülöd. Nagyot nyelt, s kahintott vagy kettőt. Ez alatt ráért, hogy összeszedje magát. Valamit forgatott a fejében. Ahelyett, hogy megszitta volna a kötekedő frátert, mosolygós arcot vágott. Kancsal, te hízelegsz, mondta füléig rántva vigyorgó száját, hogy minden hegyes foga kisárgállott. Bíz, azok már öreg fogak voltak. Sok büntet koptatta valamennyit. A gonoszság patinája rakódott le rájuk. Aztán így folytatta. Hát, ha már így van, ördög vigye, ne jöttél légyen, hiába tanítlak valamire. Kancsal gyanakvó csodálkozással bámult nagyfogúra. Nem igen szokott az öreg ilyen kedves lenni. Emögött okvetlenül rejlik valami. Tár! Zúgott felettük egy riasztó hang. A varjú klarinétos jött vissza, nem találja a pajtásait. A cigányok rég eltűntek a ködben. Hé, götös, lesz-e hú? Kérdezte Kancsal a kóvájgó varjút. Kár, ha lesz, kár, ha nem lesz, felelte a varjú kitérően, s tovább vonultában visszakiáltotta. Nem láttátok a bandát? Nagyfogú felmordult. Még tegezni, mert a kormos pofájú, ne felej neki, Kancsal! De Kancsalban nem nyughatott a virtus. Már hogy ne láttuk volna? Ördögszekér futott utánuk, szélpüfölte valamennyit, egyre azt jajgatták, kár, hogy a klarinétos nincs itt, hadd lenne része benne! Kár, hogy meg nem vesztél, felelt a varjú messziről, de már ezt nem igen hallotta a két farkas. Kancsal nagyfogú felé fordult. Egy pillanatig megakadt a szeme a nagy, erős termeten. Nem tagadta magában, hogy irigyli ezt a vén haramia vezért. Mikor lesz neki, ha lesz, olyan rettentő állkapcsa? Aztán esze is van ám nagyfogúnak, több mint 10 más rablónak. Résen kell lennem, dörmögte magában, és azzal közelebb ment a vezérhez, aki éppen egy pár lépést tett a síkság felé. Néni, de nagyon húzod a bal combodat, jegyezte meg csodálkozva. Mi történt veled, bátya? A nagyfogú rántott egyet a vállán. Kismiska, a minap, hogy éppen megházasodtam, az a hitvány alattomos féltékenységből orozva belém mart. Egy kicsit sajog még, hanem alattomost azóta a hó alól ásták ki a cigánymadarak. Úgy elláttam, hogy belepusztult. Kancsalon egy kicsit végig futott a hideg. Résen kell lennem, ismételte. Nagyfogú megszólalt. Na, dologra, úrfi, látod ott a völgyben a kóródi szamarát? Ez a kóródi a legtökéletlenebb kerülő, akivel valaha ügyen volt. A bal lábamat is ő sörétezte meg. A bal lábadat, hisz az előbb azt mondtad, hogy alattomos, nagyfogú, dühös röstelkedéssel vágott közbe. Ej, no, lám, úgy hát, amíg ezt végig eldörmögte, összeszedte az eszét. A jobb lábamat akartam mondani, vetette oda könnyedén. Magában pedig így duruzsolt. Most majdnem elszóltad magad, vén agyalágyult. Kancsal így egészítette ki a maga gondolatát. Fogadni mernék, hogy kutya baja sincs alattomosnak. Jó, hogy tudom, milyen szószát jár az öreg. De úgy tett, mintha eszébe se jutna a kételkedés. Fennhangon mondta, én is majdnem beleestem egyszer a kóródi vermébe. Mostán azt akarod, hogy bosszút álljunk rajta? Aha, morgott nagyfogú, s félrefordult, hogy Kancsal ne igen olvashasson vonásaiból. Helyes, újjongott Kancsal, és sose tudja a tisztességes farkas, mikor nyel az erdőn egy mérgezett falatot, amit az a gonosz májú kerülő rakott ki. De ugye, bátya, én nem estem a fejem lágyára, kérkedett, s mohón várt a tapasztalt vénségtől egy kis dicséretet. Mint hogy azt nem kapott, elkezdett tüzelni. No, bácsi, no mi lesz, hogy lesz? Ez a türelmetlenségnek az ásítása volt. Nem álmosságot, nem unatkozást jelentett, hanem marcangolási vágyat. Nagyfogú már kész volt a tervével, Kancsalhoz fordult. Egyszerű a dolog. Ugye, az bizonyos, hogy most nincs itthon kóródi. Az erdőt járja ilyenkor. Eszerint a felesége őrzi a házat, az meg ki nem mozdul, ha bennünket megsejt. Bátran leosonhatsz a bokrok közt a kertig, meghajkurászott csinost. Szent, hogy rögtön az ól felé igyekszik, ott én lesbeállok. Tudod, öcskös, haló nincs, szamár is jó. Kancsal megnyalta a száját. Hiszen csak már megvolna a csacsi. Nem ért éppen ő kezdje. Még utoljára otthon van kóródi. Hát, ha megfordítanók, mondta vakarócva, hagyd le a csacsit, s én lesek rá. Nagyfogú jól tudta, honnan fúj a szél, hiszen őt is az aggasztotta, ami Kancsalt. Összeszedte minden ravasságát, szánakozó arcot vágva gúnyosan mondta. Vigyázz, nehogy megrúgjon a csacsi!
Na jó, megyek már, dohogott Kancsal szégyenkezve.
Útközben visszafordult. De ha valami gyanúsat sejtesz, cserbe ne hagyj, akkor te is rögtön gyere elő!
Hogy ne mennék, intett a vénység, s halkan hozzátette.
Azt lesd! Elindultak. Mindegyik külön ment. Nagyfogú lekullogott a völgybe, s jókora kerülővel igyekezett a viskó mögé, ahol a csacsi bámészkodott. Kancsal megvárta, amíg az öreg az oltájára ért, akkor elszántan rohant neki a gyanútlan csacsinak. Csinos meg egyre a világ végét leste. Ha Kancsal akarta volna, ott fülelhette volna le a sövény mellett. De akkor is szem előtt lett volna. A viskó ablakából oda lehetett látni. Az ördögnek van néha rossz tréfája. Hát, ha vérszemet kap, az asszony kiszalad a piszkafával, és elsül a kezében. Jobb lesz a vénységnek szót fogadni. Tudja az, mit beszél. Kancsal hát nem rejtőzött, és csinos észrevette. Rövidlátó lévén először azt hitte, hogy a keszekháti juhászok nagy komondora jön. De egyszerre föleszmélt.
Itt a világ vége,
ordította, s kétségbeesve rugaszkodott neki. Vaktában fordult a kerítés, mégis abban a percben puff, a nyakán lóg a rettenetes kölönc. Mire eszmélhetett volna, már a más világon volt. Nagyfogú el nem eresztette többet a torkát. Kancsal is odaért, és akkor belekapaszkodtak ketten a szegény szamárba. Elkezdték vonszolni az erdő táján sűrűsödő bokrok közé. Nagyfogú ugyan elbírta volna egymaga is, de csak hagyta, hadiparkodjék Kancsal. A testgyakorlat nem árt a kölyöknek. Végre valahára oly helyre érkeztek, ahol meglepetéstől már nem kellett tartaniuk.
Bátya, ez remek volt, micsoda harapás ez, ízelkedett Kancsal.
Nagyfogú szellemes akart lenni.
Nos, nincs is semmi baja, csak a torka véres, mondta fitymáló hangon.
Azám, ümmögött Kancsal, s elkezdte nyalogatni a csacsi torkán a sebet. De ugyancsak furcsa meglepetés érte. Nagyfogú, mintha teljesen kicserélték volna, dühösen ugrott neki.
Nem takarodol innen, te mi haszna?
Kancsal megriadt, és félrehőkölt.
Micsoda beszéd ez, hisz együtt vadásztunk, bátya? Még azt mered mondani, hogy együtt, tök filkó? Én vadásztam, te csak hajtó voltál, annyi az egész, hogy egy kis leckét adtam neked.
Szép lecke, veszem észre. Most kezdek csak igazán tanulni. Nagyfogú alig bírta visszafojtani a kacagását, de mégis komoly maradt.
Ne merj közeledni, amíg jól nem laktam, parancsolta. A maradékból ördög vigye falhatsz.
Kancsalnak majd kiugrott a szeme az éjségtől. Folyt a nyála annak láttára, hogy milyen darabokat tép ki a vén gonosz a csacsi torkából.
Na, ez mégis sok egy kicsit, hördült fel tehetetlen indulattal. S ha az egészet megeszed, kitelik ám tőled, itt rágodó rajta két nap, két éjszaka.
Mit? Még zúgolódol, mukkanni mersz?
Majd adok én neked elég tétet, gyere!
Ki sem mondta, s már megrohant a Kancsalt. Egy pillanat alatt leteperte. A farkasok leendő vezére vonított, mint a kuvasz. Nagy nehezen kiszabadította magát, és ész nélkül loholt fel a dombtetőre. Onnan kezdett el átkozódni.
Kutya öreg, mit tettél? Add vissza, amit elvettél tőlem, add ki a részemet! Becsaptál, vén bitang!
Véredet igyák a föllázadt farkasok, szemedet ássa ki a holló!
Kóródival legyen találkozásod!
Nagyfogú ez alatt mohón falatozott.
Nagyokat nyelt, hogy majd megfulladt bele.
Hörgött, szuszogott, ropogtatta a csontokat. Egész feje egy vér volt.
Ugasd csak!
Ugathatsz már, motyogta, éles fogait csattogtatva.
Úgy látom, messze vagy attól, hogy az utódom légy.
A hó nagy pelyhekben kezdett esni. Nem sokára olyan sűrűn hullott, hogy alig lehetett látni tőle. A varjú klarinétos megérezte a vért, mint hogy itt kóvájgott volt azóta is az erdő szélén. Újjongva közeledett.
Kár, kár, mit kérdeztetek tőlem az imént? Igen, igen, lesz hú, én mondom nektek, lesz.
Kancsal elkezdett a dombon üvölteni.
Au, de be vagyok csapva, au.
Talán a vízhang felelt neki messziről, vagy egy másik farkas. Tán éppen alattomos. Annyi szent, hogy az erdő felől, messziről, szintén hallani lehetett egy elfogyó, halk farkas üvöltést.
Elhangzott Bársony István, Ketten odakint című írása. Felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. Fernández bíboros nyitotta meg a hittani dikasztérium plenáris ülését, és intellektuális alázatra hívott. A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. Tagle bíboros vezette az ima találkozót a Hongkongi Egyház megye 80. évfordulóján. Munkatársak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 4. vasárnapra. A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. A 2026-os évi téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban. Január 29-én csütörtökön este 6:30 az Atlética Vaticana, a Szent Szék Hivatalos Sport Egyesülete, a milánói Szent Babila Bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. Leó pápa az alkalomra táviratot küldött államtitkára aláírásával, amelyben apostoli áldását adja. Mario Del Pini Milánó érseknek a Szent Mise főcelebránsának címezte táviratát a pápa, amelyet Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi mindazoknak, akik részt vesznek az olimpiai kereszt átadó ünnepségén a Szent Babila templomban, a Milánó Cortinai olimpiai és paralimpiai játékok megkezdése alkalmából. A pápa reményét fejezi ki, hogy ez a fontos esemény baráti és testvéri érzelmeket szül majd, tudatosítva a sport értékét az emberi személy átfogó fejlődésének szolgálatában. A Szent Atya imádkozik, hogy ezek az egészséges versengésről szóló napok hozzájáruljanak a kultúrák és népek közötti hidak építéséhez, elősegítve a befogadást, a szolidaritást és a békét. Leó pápa végül apostoli áldását küldi az állandó isteni gondviselés zálogaként.
Fernández bíboros nyitotta meg a hittani dikasztérium plenáris ülését, és az intellektuális alázatra hívott. A hittani dikasztérium plenáris ülése január 27-én kedden Victor Manuel Fernández bíboros beszédével kezdődött. A dikasztérium prefektusa elmélkedésének a ne a fényt, hanem a tüzet kérdezd címet adta, amelyet Szent Bonaventura azon felhívása ihletett, hogy az élet nagy kérdéseit tegyük fel Istennek. A közelmúltban imádkozás közben erős intellektuális alázatra való felhívást éreztem, felidézve azokat az ősi szavakat, ahol van alázat, ott van bölcsesség. Ezzel a felhívással fordult a dikasztérium plenáris ülésén résztvevőkhöz is. Fernández bíboros emlékeztetett arra, hogy Isten megadta az embernek a gondolkodás egyetemes képességét, de megjegyezte, hogy soha nem érhetjük el a teljes tudást, vagy a valóság átfogó felfogását. Még az elképzelhető leghatalmasabb technológiák segítségével sem lehetséges az emberi elme számára, hogy tudatában legyen a teljes valóságnak és minden egyes aspektusának, hangsúlyozta a hittani dikasztérium prefektusa. Ez csak Isten számára lehetséges. A bíboros prefektus rámutatott, hogy az embereknek még az is nehézséget okoz, hogy megértsék a világ egy kis részét. Mivel minden mindennel összefügg, és ezt a kis részt a teljesség fényében kell látni. Következésképpen képtelenek vagyunk értelmezni egy valóság, egy személy, egy történelmi pillanat, vagy egy igazság minden jelentését és árnyalatát, állapította meg Fernández bíboros. Ahogy a technológia és a tudomány fejlődik, tudatában kell lennünk korlátainknak és Isten iránti igényünknek, hangsúlyozta a prefektus. Ha kudarcot vallunk az intellektuális alázatban, fennáll a veszélye annak, hogy egy szörnyű megtévesztés csapdájába esünk, sőt ugyanabba, amely az inkvizíció, a világháborúk, a holokauszt és a gázai mészárlások túlkapásaihoz vezetett, amelyek mindegyiket téves érvekre támaszkodik igazolásukhoz. Fernández bíboros arra kérte a hittani dikasztériumot, hogy tagjai kerüljék az önállítást azáltal, hogy állandó imával keresik Isten iránymutatását, elemzik a valóságot, miközben mások nézőpontját is elfogadják. 14. Leó pápához csatlakozva kijelentette, senki sem birtokolja a teljes igazságot, mindannyiunknak alázatosan együtt kell keresnünk azt. A bíboros szerint különösen a teológusoknak kell tisztában lenniük, korlátozott tudásukkal, mivel a hit misztériumai gazdag hierarchiába szövődnek, amelyben az egészet az evangélium középpontjában álló igazságok világítják meg. Egy ilyen helyen, ahol lehetőségünk van irányadó válaszokat adni, olyan dokumentumokat írni, amelyek a tanítóhivatal részévé válnak, sőt, helyreigazítani és elítélni is, nagyobb a veszélye annak, hogy elveszítjük perspektívánkat, mondta. Ezért kell visszanyernünk az egész egyházban azt az egészséges realizmust, amelyet az egyház nagy bölcsei és misztikusai javasoltak. Végül Fernández bíboros arra kérte a hittani kongregáció tagjait Szent Bonaventúrával együtt, hogy imádkozzanak a belső csend ajándékáért, hogy megtapasztalhassák azt, amiről beszélt.
A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. A 2026-os évi téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban. Január 29-én csütörtökön este 6:30 az Atletica Vaticana, a Szent Szék Hivatalos Sport Egyesülete, a milánói Szent Babila Bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. Leó pápa az alkalomra táviratot küldött államtitkára aláírásával, amelyben apostoli áldását adja. Mario Del Pini Milánó érseknek a Szent Mise főcelebránsának címezte táviratát a pápa, amelyet Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi mindazoknak, akik részt vesznek az olimpiai kereszt átadó ünnepségén a Szent Babila templomban, a Milánó Cortinai olimpiai és paralimpiai játékok megkezdése alkalmából. A pápa reményét fejezi ki, hogy ez a fontos esemény baráti és testvéri érzelmeket szül majd, tudatosítva a sport értékét az emberi személy átfogó fejlődésének szolgálatában. A Szent Atya imádkozik, hogy ezek az egészséges versengésről szóló napok hozzájáruljanak a kultúrák és népek közötti hidak építéséhez, elősegítve a befogadást, a szolidaritást és a békét. Leó pápa végül apostoli áldását küldi az állandó isteni gondviselés zálogaként.
Tagle bíboros vezette az ima találkozót a hongkongi egyházmegye 80. évfordulóján. A hongkongi egyházmegye létrejöttének 80. évfordulója alkalmából imádsággal, énekkel és zenével teli ünnepség hozta össze az embereket az egyházmegye minden részéről. Jézus szent arca ragyogjon mindig Hongkongra, mondta Luis Antonio Tagle bíboros a hongkongi Charter Gardenben január 18-án megrendezett eseményen. Az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusa kifejtette az áldás keresztény gyakorlatának bibliai eredetét és természetét. Ezt követően megáldotta a jelenlévőket és az egész várost Stephen Chow Shaoyan jezsuita bíborossal, Hongkong püspökével együtt. A vatikáni Fidesz hírügynökség szerint a proprefektus kifejezetten a számok könyvében található áldásból merített ihletet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Úgy ajánlotta fel ezt, mint azt az áldást, amelyet Isten akar adni nekünk. Hogy arca ragyogjon a férfiakra és a nőkre mindenkorban. Az áldás, amelyet Isten ad nekünk és Hongkongnak, az ő szent arca Jézus Krisztusban, állapította meg Tagle bíboros. Ez egy olyan arc, amely egyszerre teljesen isteni és teljesen emberi. Rámutatott, hogy Jézus arcával egy gyermek arcán keresztül is lehet találkozni, mivel ők mindig áldást jelentenek a társadalom számára. A proprefektus hangsúlyozta, hogy egyetlen gyermek vagy fiatal sem jelent problémát. Az igazi áldás Hongkong számára tehát Isten arca, amely ráragyog. Tagle bíboros reményét fejezte ki, hogy Jézus arca mindig ráragyog Hongkongra, és hogy Hongkong mindig örülni fog az ő arcának. Ebben a lelkületben az emberek arra éreznek ösztönzést, hogy elhozzák a reményt a társadalomnak, az Úr bátor tanúivá válva. Beszédében a prefektus arra buzdított mindenkit Hongkongban, hogy segítsék elő ezeket az áldásokat. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan a képessége arra, hogy áldássá váljon mások számára. Az ima találkozón különböző nemzetiségű és hátterű hívek és csoportok imádkoztak Hongkongért különböző nyelveken. Kantoni, filippino, francia, mandarin, koreai és vietnámi nyelven. A helyi egyházmegyei heti lap szerint Tagle bíboros rövid hongkongi tartózkodása alkalmával két szerzetes nővel, a filippinok egyházmegyei lelki gondozó központjának munkatársaival is találkozott. A szerzetes nők megosztották a különböző helyi plébániák által a migránsok integrációjának előmozdítása érdekében indított kezdeményezéseket. Emellett beszéltek arról a támogatásról is, amelyet az egyházmegye a Fülöp-szigeteki konzulátussal együtt nyújtott a menedékkérőknek és a menekülteknek. Hongkong egy nagy filippino közösségnek ad otthont. A 2021. augusztus 31-én frissített adatok szerint közel 177 ezer filippino tartozik a Hongkongban élő nem állandó lakosok közé. Számos filippino katolikus vett részt az évfordulós ima találkozón. Hongkong több mint 7,4 millió állandó lakosából több mint 400 ezer katolikus.
Munkatársak! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi negyedik vasárnapra.
Történet egy asszonyról szól, aki minden reggel vizet hord a kútról. Két korsó van a kezében. Az egyik szép, csillogó, hibátlan. A másik megrepett. A megrepett korsóból mindig kiszivárog a víznek fele, mire az asszony a házához ér. A szebbik korsó büszke magára, és átszól a másiknak. Nézd rám! Tökéletes vagyok, engem mindenki megcsodál. A repett korsó viszont szégyenkezik, és egyik napon gazdájához fordul. Bocsáss meg, én mindig csak kudarcot vallok, soha nem tudok annyit hozni, mint a másik. Az asszony rámosolyog és ennyit mond, észrevetted már, hogy az út mentén csak a te oldaladon nőnek virágok? A repett korsóból kifolyó víz életet adott a földnek. Ami gyöngének tűnt, az lett az áldás forrása. Isten nem a csillogó vitrindarabokból építi az ő országát, nem a világ bajnokaiból, hanem a repett korsokból. Isten olyan embereket akar, akik rábízzák magukat és közreműködnek vele országának építésében. Akik nem a saját országukat építik, hanem arra figyelnek, hogy mit akar Isten velük és általuk művelni a világban. Akik tudják, hogy nem is annyira eszközök, tárgyak Isten kezében, hanem az ő munkatársai. Akik, ha észreveszik értéktelenségüket, nem magukba fordulnak, hanem Isten felé. És akkor megtapasztalják értékességüket, még akkor is, ha már valami megrepett életükben. Akik tudják, hogy nem önmagukban erősek és okosak, hanem engedik, hogy Isten bölcsessége, tudása és ereje menjen át rajtuk. Akik tudják, hogy nem azért kiválasztottak, mert erősek, hanem azért válnak erőssé, mert kiválasztottak. Akik tudják, hogy nem azért értékesek, mert sokat hordoznak korsójukban, hanem mert az ő kezében vannak. Ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, annak első fejezetének 29. versében, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Ha dicsekszem, dicsekedjek azzal, hogy Krisztus a bölcsességem, amikor nem értem az életet. A megszentelődésem, amikor koszos vagyok legbelül, és a megváltásom, amikor végképp elveszettnek érzem magam. Isten ugyanis azt nézi, hogy hol tud élet fakadni a repedéseimen keresztül. Ennek fényében érthetőbb talán a 8 boldogmondás lényege is, amelyet egészében nézve lefordíthatok magamnak. Lélekben szegény, aki lelkét teljesen Istennek adja át, mert ráébred arra, hogy minden más, amivel addig betöltötte, mulandó. Nem azt jelenti, hogy nem él a világ dolgaival, csak tudja, hogy mulandó. Ez egy alapállapot. Nem birtoklok semmit, hanem ajándéknak tekintek mindent. És így a birtoklás helyett a létezés módját választom. A szomorú nem a szomorúság érzése miatt boldog, hanem annak tudata miatt, hogy Isten vigasztalja meg őt, és nem más. Boldog az az ember is, aki bűnei miatt szomorú, mert Isten megbocsátja azokat, és lehetőséget ad mindig az újrakezdésre. Boldog az az ember is, aki mások bűnei miatt is szomorú, mert nem érzéketlen felebarátai iránt. Boldog a szelíd, aki nem erőszakos és agresszív, mert tudja, hogy örökös és nem birtokos, hiszen benne él Isten ereje a Szentlélek által. Boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert tudja, hogy ha Isten életét éli, akkor többé válik, hiszen Istent nem lehet birtokolni, csak befogadni, és ezért tovább növekszik szomjúsága. Boldog az irgalmas, mert megtapasztalja ugyan bűnös voltát, de ugyanakkor Isten irgalmát is. Ezért felismeri, hogy neki is irgalmasnak kell lennie, és meg kell bocsátania másoknak. Boldog a tiszta szívű, mert mivel egyre istenibb életet él, ezért éhezi még jobban az Istent, még jobban vágyik ő rá, és azért bocsát meg másoknak, mert a másikban is Istent látja, a bűnök ellenére is. Isten szemével kezd látni, aki rávilágít a bűnökre, átvilágít rajtuk, és szétoszlat minden homályt. Boldog, aki békességben él, mert egyre inkább benne él az Isten békéje, és ezt továbbadja. Nem a világ békéje ez, hanem Isten békéje, amely a szeretet melletti elkötelezettség eredménye. Boldog, akit üldöznek az igazságért, mert tudja, hogy a világosságot választotta, és ez nem tetszik a sötétségnek, tehát mindenképpen üldöztetésben lesz része. A boldogságok végső soron Istenről szólnak, aki folyamatosan hív és szólít, megérint, különféle módokon is eltölt önmagával. A boldogságok nem parancsok, tiltások és felszólítások, hanem lehetőségek és különféle módok, ahogyan befogadhatjuk őt. Ha kitárom lelkem, hogy Isten töltse be, ha szomorúságaimban is feléje fordulok, ha erejével betölt és szeliddé tesz, ha mindig jobban éhezem és vágyom őt, aki út, igazság és élet, ha irgalmas vagyok, ahogy ő is velem, ha beköltözik szívembe és tiszta szívűvé tesz, ha békéje bennem van és azt sugárzom mások felé, és ha az ő nevéért üldöznek is, akkor boldog vagyok. Ha kitartok hűségben, akkor ő megtart boldogságban. Van ennél jobb?
Munkatársak. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi negyedik vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Csida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körülted porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett, nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Csida Jenő az utcaseprő című versét Kubik Anna színművésznő mondta el. Csida Jenő 1907-ben született, Beregszászon érettségizett, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 23 és 27 között a Címbora című folyóiratban jelent meg legtöbb verse és műfordítása. 27-től a Pásztor Tűz szerkesztője lett. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve, a Nagy csütörtök. 34-től a Keleti újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbetegségben szenvedett. 38-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Nagy Szent Gertrúd, áldozás imája. Lelkem édes vendége, drága látos Jézusom, szent tested vétele törölj el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja vissza elpazarolt életemet. Legyen örök üdvösségem, testem lelkem megújulásom, szeretetem lángra lobbanásom, az erény kivirágzásom, és életemnek te benned örök beboltozásom. Adja meg ezt szent áldozás lelkem szabadságát, testem egészségét, erkölcseim jóságát. Legyen türelmem pajzsam, alázatosságom győzelmi jelem, bizalmam támasztékam, bánatom vigasztalásom, álhatatosságom segítségem. Legyen hitem fegyverem, reményem szilárdságom, szeretetem teljességem. Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet. Általa legyek szent az igazságban, és benne egészen jámbor. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.